Június. Tudatos kapcsolatépítés Heidelbergben. Lukács György felkeresi Hans Staudingert, az Alfred Webernél frissen doktorált közgazdászt. Staudinger visszaemlékezései szerint: Georg Lukács egy magyar, előkelő, kicsi úr, aki elefántcsontnyelű bottal járkál, irodalomtörténeti és művészettörténeti tanulmányai mellett igen érdeklődött a munkások között végzett vizsgálataim iránt. Ellátogatott hozzánk a fiatal diákházas párhoz olykor hetenként. De Lukács más következtetésre jutott. Az ifjú proletárokat csak primitív lényeknek látta, akik a marxista eszméktől feltüzelve romboló erővé válhatnak. Eredményeim zavarták azt a képet, amelyet kialakított magában is, amelyben reménykedett. Thomas Mann Bát-Tölci nyaralójában írásra készülődik. Új, nagyobb lélegzetű elbeszélése jár a fejében, amely egy dávoszi szanatóriumban játszódna. Kátia leveleiből ismerte meg ezt a magába zárt világot. És a halál velencében pár darabja lenne, de ezúttal könnyed és humoros. Noha ebben is mindenki a halálba szerelmes, írja egyik levelében. A merengő író előtt türelmesen várakozó hófehér papír, tintával töltött kalamár és új karcsutolszár. Kinéz az ablakon. A gyerekek a domboldalon fogocskáznak a pesztonka felügyelete alatt. Ezután dolgozó szobája perzsa szőnyegére esik a tekintete, és elfogja a dű. Sőnemánt juttatja eszébe a szőnyegkereskedőt. Nemrég megmutatta új szerzeményét egy helyi szakembernek, aki az ár egyharmadára becsülte a szőnyeget. Ezek szerint Sőnemán alaposan kitolt vele. És hiába szólította fel, egy fillért sem volt hajlandó visszafizetni. Hát ez tarthatatlan. Vele ilyesmit senki nem merjen csinálni. Tollát tintába mártja, hogy levelet írjon ügyvédjének. Azonnal jelentse fel ezt a gazember Sőnemánt! Az elvarázsolt hegynek egyelőre várnia kell. Ernst Friedrich Schmidt, 30 éves munkanélküli tanár, június 20-án délbe belép a brémai Szent Márien iskola kapuján. Ámokfutásához 6 csőre töltött revolver van nála. 5 7 és 8 éves kislányt öl meg, 18 gyereket és 5 felnőttet súlyosan megsebesít. Kicsit később járók elő gyűrik le az utcán. A kihallgatási jegyzőkönyv szerint tettével tiltakozni akart amiatt, hogy nem alkalmazták az iskolában. Június 6-án megszületik Gobbi Hilda. Apja Gobbi Ede Alajos, papírkárpi gyári üzletvezető, anyja Schneckenburger Margit. Mindketten római katolikus vallásúak. Carl Gustav Jung egy piros bőrbe kötött, vaskos füzetbe elkezdi feljegyezni és analizálni lelkivilágának történéseit és álmait. Előző évben a Nemzetközi Pszichoanalitikus Szövetség elnökeként amerikai előadókör útján mellőzte a gyerekkori szexualitást, az Ödipusz komplexust, a libido freudi értelmezését, és ezzel, ahogy Freudnak címzett levelében írta, meghúzigálta a próféta szakállát. Az apagyilkosság nem csak az atyát, de a fiút is kikészíti. Freud sértettségében depresszióba süllyed. Jung, elveszítve éveken át istenített tanítóatját, átéli élete első nagy krízisét, és rémálmok kínozzák. Egyik éjszaka arra ébred, hogy szakadróra hidegveríték, mert azt álmodta, hogy Európát óriási özönvíz lepte el. Mindenütt pusztulás, gyilkosság, öldöklés, hullák, tetemek. Napközben a skizofréniáról tart előadást az egyetemen, éjjel azt álmodja, hogy maga is megőrült. Állítólag emiatt az apokaliptikus álma miatt kezdi írni a vörös könyvet. Iretit még jobban összeguszálja, hogy Minaj Atroában él feleségével, Emmával és szeretőjével, Tony Wolffal, aki rendszeresen megjelenik a Zürichi tópartján fekvő Jungvillában rendezett vacsorákon. Arról, hogy az este hogyan ér véget, nem szól a fáma. Csak annyit tudunk, hogy Emma és Tony is sikeres analitikusok voltak, és hogy a háromszög történet évtizedeken keresztül működött. Jung évek múltán feljegyzi. Minden későbbi tevékenységem arra irányult, hogy feldolgozzam magamban azt, ami azokban az években feltört a tudatalattimból, és kezdetben elnémított. Egész életművem ezekből az élményekből táplálkozik. Joyce legjobban a 6-os és 16-os számot szereti. A 6. hónap 16. napján, a 9., tegyük hozzá még sokáig csak titkos, egyszemélyes Bloomsdayt ünnepli. 1904. június 12-én pillantotta meg először Nora Barclayt a Dublini utcán. Magas termetű, fiatal lány, gesztenye barna hajú, büszke járású hajadon. Megszólítja. Leszólítja. A lány hegykén válaszol. Beszédbe elegyednek. 14-ére kedden találkában állapodnak meg, hogy majd az utcán találkoznak. Nora utána többször is mesélt első találkozásukról. Volt, hogy Joyce fehér tengeri sapkát hordott, és úgy festett, mint egy svéd matróz. Máskor fehér, széles szombrero volt a fején, és bokáig érő köpenyt viselt. Hugának egyszer azt mesélte, hogy olyan volt, mint egy szigorú kisfiú. 14-én Joyce hosszú ideig várakozik. Majd hazamegy, és leül levelet írni. Úgy látszik, megvakultam. Órákon át bámultam egy vöröshajú nőt, hogy jó későre megállapítsam, nem maga az. Letörve hazamentem. Újabb találkát javasolnék, bár ki tudja, akar-e még látni ezek után. Legyen oly kedves, találja ki, mikor és hol találkozhatnánk, feltéve, ha még emlékszik rám. A levél hatásosnak bizonyul. Két napra rá, vagyis 16-án a Marion Square sarkán látják viszont egymást. Nem ülnek be a belváros valamelyik színházába vagy kávéházába. A dokkok felé a kikötők irányába sétálnak. Alkonyatkor már alig jár ott valaki. Ki tudja, miről beszélnek. Joyce valószínűleg megkönnyebbül, amikor Norák jelenti, hogy fogalma sincs az irodalomról, és nem érdekli a kultúra, és azonnal fülig bele szeret a lányba. Ez a nap lesz a kabalája. Másnap, 17-én ezt írja Nórának. Számomra ez az este volt az igazi szentség, és valahányszor rágondolok, boldog csodálkozás vesz erőt rajtam. Talán még most sem érted, hogy miért tisztelek ezért téged. De hát még azt sem tudod, hogyan gondolkodom. Kérlek, hidd el, bennem ez a szentség fájdalommal és megalázottsággal párosul. Mert fájt, hogy arcodon mindvégig törékeny, finom melankóliát láttam. S mert megalázottnak éreztem magam, hogy kompromisszumként éppen ezt a szentséget választottad számomra. Brenda Maddox, ismert Joyce kutató szerint. Kölcsönös vonzalmuk áttört minden gátot, s Nora tudta, hogy 10:30-kor a szállodában kell lennie. Alig, hogy egy magányos helyre értek, kigombolta Joyce slitzét, bedugta a kezét, s félretolva az inkcsücskét, Joyce későbbi vallomása szerint férfivá tette. Második forrásunk, a nem kevésbé híres Joyce kutató Stan Gabber Davis finomítja a történetet. Joyce 22 éves volt, Nora 19, és egy különös szállodai jelenet ellenére még szűz. Nora nem is sejtette, hogy ezen az estén nagyon kitett magáért. Hozzásegítette Joyce-t első maradandó, abiding szexuális élményéhez. Az élmény egyediségét az adta, hogy Joyce életében először nem kellett fizessen a kéért. Kéretlenül kigombolta a slitzét, megfogta a nemi szervét, s nagyon lassan és gyönyörteljesen, ehhez nem fér semmi kétség, az orgazmusig maszturbálta. A József Attilával egyidős Félárva Elias Salomon Canetti a német nyelvtan biflázza édesanyja parancsára. Egy évvel korábban telepedtek át Bécsbe, miután Jacques Elias Canetti, az életvidám és egészséges családfő, hirtelen elhunyt Manchesterben. A családban ladino nyelven beszélnek, a spanyolországi zsidók nyelvén. Canetti kínkeserves német tanulása később lukratív üzletnek bizonyul. Német nyelven írott könyveiért 1981-ben megkapja az irodalmi Nobel-díjat. Persze pénzt kell valahonnan kapnom, mert a múltkori 300 korona elment, s rengeteg a borra való, legközelebbi tervem. Peste meg sem állva a Mindszentre menni, s onnan Zilahra vagy 10 napra a többit meglátjuk. Adink néhány napos bécsi kocsmázás után tényleg hazautazik Érmincentre a szüleihez. Pap Viktornak, régi zilahi barátjának írja, róla később még hallani fogunk. Már nem ismerné rám, öreg gászkonyi, milyen ifjú és szép Ady Endre lett belőlem, csak az elhízás ne fenyegetne. A mecénásnak meg békülékenyen ezt. A doktorom, Forenbacher nevű, azt tanácsolta, ha lehet, maradjak még. Hiszen bőrre, zsírra csodálatosat javultam, de idegekben s energiában bizony még mindig csehül vagyok egy kicsit. Úgy érz benne, mint egy jóindulatú, hálás beteg gyermekben szíves doktora alakja. Hogy kedves húgának ezzel indítson. Bizony, én még mindig römben vagyok, holott egy hónap óta már csak fogy a nehezen megszerzett kis egészségem. Unom. Utálom ezt a fiókpestet, undok publikumát. Valószínű, hogy pár nap múlva itt hagyom már a bolondok tornyát. Hova megyek innen? Nem tudom. De valószínű, hogy arra haza, maguk fele. Vajon fogom-e látni a nyáron az én kis furcsa húgomat? Az idén lett David Herbert Lawrence Lady Chatterley szeretője. A hölgy 34 éves. Lány nevén Frieda von Richthofen, most éppen Frieda Wicklinek hívják férje után, aki a Nottinghami Egyetem professzora és Lawrence tanára. Lawrence, aki 27 éves, egy bányász fia, és a napokban adta el első regényét, a szülők és szeretőket a kiadónak, imponál, hogy a Lady egy igazi bárólánya a híres és ősöreg von Richthofen familiából. A zöldszemű Frida intelligens, szőke és imádja az életet. Meggyőződése, hogy a földi paradicsom csak is a szabad szerelem sűrű gyakorlásával valósítható meg. Az ifjú Lorenz szaván fogja és elrabolja a szigetről. A felső bajorországi Irschenhausenben húzódnak meg Frida nővére Elze szerelmi fészkében. A takaros faházacskát Elze Edgar Jaffe Müncheni Egyetem professzor felesége szerelmi légyótjaira használja Alfred Weberrel, Max Weber unokaöccsével. Elze Baronesz különben az első nő, aki Németországban doktori címet szerzett 1900-ban Heidelbergben a híres szociológusnál. Elze és Frida, a kor híres szépségei, a század legelei mindketten a nagy nőcsábász, kokainfüggő és Freud tanítvány Otto Gross szeretői voltak. Grossnak csak Elzét sikerült teherbe ejtenie. Szerelmük gyümölcsének a Péter nevet adja, akár csak annak a fiának, aki ugyanabban az évben a feleségétől született. Egyébként feleségét Fridának hívják, mint második szeretőjét. Mint látjuk, nagy zűrzavar uralkodik a szabad szerelem földi paradicsomában. A két szerelmesnek júniusra túl szűknek bizonyul az Irschenhausi faházikó. David Herbert Lawrence vissza akar menni Londonba, hogy kielvezhesse első regényének sikerét. Frida három gyereke után vágyódik, akiket faképnél hagyott fiatal szeretőjért. A hónap végén vissza is térnek Angliába. David Herbertnek ott apait, anyait be kell vetnie, hogy szeretőit elcsábíthassa Olaszországba, mert Fridának megrendült a bizalma benne. Hogy kiengesztelje, megígéri. Gyalog fogja végigkövetni Svájcon egész Olaszországig, amit mellesleg meg is tesz. David Herbert később valahol megjegyzi kapcsolatukról. Minket mindvégig a gyűlölet csomózta, szimpátia szalagja kötött össze. füllet trieszti éjszakában Nora és a gyerekek már régen alszanak, James Joyce újra tölti borospoharát, és az újonnan vásárolt székeken kényelmesen elterpeszkedve papírra veti a monogámia apológiáját. Understood as the desire of good for another, is in fact a so unnatural phenomenon that it can be scarcely repeat itself, the soul being unable to become virgin again, and not having energy enough to cast itself out again into the ocean of another soul. Vagyis, a szerelem, a másiknak jót akaró vágyként értelmezve, tulajdonképpen annyira természetellenes jelenség, hogy alig ha ismétlődhet meg, hisz a lélek képtelen újból szűzzé válni, és nincs elég energiája, hogy újra belevesse magát egy másik lélek óceánjába. Az angol love szó ebben a mondatban együgyű, mert félreérthető. Joyce itt akkor most az emberbaráti szeretetre, vagy a szerelemre gondol. Szeresd fele barátid, és ne háborúzz. Avagy fegyver helyett használd a farkadat. Hát egyértelműen a szerelemre. Hisz tudjuk, egész életében csak egyetlen nőt szeretett. Nora Barclayt, aki noha egyetlen írását sem olvasta, hűségesen követte urát Kálváriájának összes állomására. A német birodalom II. Vilmos 25 éves császárságát ünnepli. Ezt a Vilmos tulajdonképpen csak a hajók és a külsőségek érteklik. Különösképpen az udvari szertartási rend és a viseleti szabályok. Kinevezi magát a közelgő évforduló főrendezőjének, és nem csak az események színrevételét rendezi meg, de a neki nyújtandó ajándékokról is listát készít. Előírja, hogy az ünnepi beszédben békecsászárként emlegessék. Noha a birodalmi gyűlés már fontolgatja, hogy többszörösre emeli a hadsereg létszámát. Tehetségtelen császár. Hiányzik belőle a hatalmi ösztön. A nyilvános fellépéseken éli ki magát, ahol borsikoz közvetlenséget színel, vagy ki tudja. Szereti a katonákat, az egyszerű örömöket, és utálja a modern francia művészetet. Imádja a hajókat, éjszakot, a tengerészetet. A német kolóniákat azért kedveli, mert azok csak hajóval megközelíthetőek. Ha fajtkakas vadászatok alkalmával szeretőjénél Görz grófnénál száll meg a hesseni középhegységben, álmatlan éjszakáin zsebkésével apró csatahajókat vés a vadászkastély fa burkolatába. A brassói magyar daloskör fennállásának 50 éves évfordulójára kétnapos ünnepséget rendez. A Magyar Dalos Egyesület Országos Szövetségét Rózsavölgyi Gyula Budapest alpolgármestere képviseli. Az ünnepségen 1200 dalos vesz részt. Szombaton délután meghallgatják Lasser Rezső orgona koncertjét a Fekete templomban, utána szerenádot adnak Mikes gróf főispánnak. Ismerkedési banket következik a brassói vigadóban 800 terítékkel. Az ezt követő díszlakomán 500-nál több dalos vesz részt. Az eseményen a csíkszeredai dal és zeneegylet megérdemelt elismerést arat egy finn dallal. A hónap 22. napján Szombathelye megszületik Vörös Sándor. Édesapja idősebb Vörös Sándor, hivatásos katona, huszártiszt, földbirtokos, édesanyja Blaskovics Mária nagyszebeni gazdag, szerb polgárcsaládból származik. Június 26-án Heinrich Heizigot, a Homályban maradás ösztöne című regény egyik főszereplőjét kinevezik az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete írnokának. Nagy dokumentumot. Nagy, mert hatalmas papírra íródott. Nyomatott. Hófehérsége árnyalatit sem kopott az idők folyamán. Ipse, az említett regény egyik mellékszereplője, kezdetben nem látja olyan nagynak, mert összehajtogatva fekszik egy szemtelen irattartóban. Aztán ő is sorra kerül. Ipse kiteríti, szólítja, mire ő teljes díszében vigyázba vágja magát. A várakozás jót tett neki. Kirúgta magát. Ráncai kisimultak, fedőlapján neobarok levéldíszei felé lettek. A bonyolult indázat készségesen fogja körül a Habsburg császári koronát, melyen láncos horgony függ. A kinevezési oklevél bal alsó sarkában terpeszkedő, száraz pecsétet, mintha éppen ma préselték volna a labba. Papios csanadságú, tudnélik, amilyet a katolikus pap vesz a szájába, ami jóval nagyobb a híveknek kiosztottnál. Középen kétfejű koronás sas tárja szét, 13 pár hosszú és 30 pár rövid tollból álló szárnyait. A sasfejek szigorúan kiültik hosszú nyelvüket, és haragosan elfordulnak egymástól. Két fejjel élni egy testben nem leányálom. Helyzetük kínosságát tetézi, hogy súlyos császári koronát pántoztak homlokukra. A közös hasra láncolt címerben ágaskodó körmeit villogtató oroszlán. A sasok két kövér combjából rövid csenevész lábszár nőtt ki, visszataszító karmokkal. Az egyik gömböt tart, amelyre keresztet tűztek, a másik kard markolatát szorongatja. A kard pengéje mellé elég sután jogart szereltek. A kétfejű, dühös állat farktollai kettéválva meredeznek. Alattuk, középen, egy testben két lélek, tojást ad képződmény. A figyelmes szemlélő számára egyértelmű, hogy a nemes állat odatojt a természetellenes testhelyzettől. A Német Birodalmi Gyűlésen június 29-én megszavazzák a véderő kiépítéséről szóló törvényt. A kormány által előterjesztett javaslatot, miszerint a hadsereg létszáma 117.267-ről 661.478 főre növelendő, az ellenzék is megszavazza. A német Kanonfutter szó magyar megfelelője, az ágyútöltelék relativizálja a fogalmat, mert a futter állati eledelt takarmányt jelent. Ágyúzaba. A magát éppen marxistának mondó Émile Iszák, Adi barátja is híve, a Nyugatban írt cikkében új románság a román-magyar konfliktus Kolumbusz tojás megoldásával vél előállani. Meg vagyok győződve. Ha egy irodalmi kormány vezetné Magyarországot, ha Ignotus lenne a kultuszminiszter, Jászi a belügyminiszter és Molnár Ferenc a külügyminiszter, úgy Szatmár megyében nem kérnének egy lázító román pópáért 100.000 korona kauciót. Hajdúdorongon nem állítaná klerikális tűzfészket, és nem támadna európai bonyodalom abból, hogy egy magyar konzult, aki káruszó fogással molesztál egy hölgyet, felpofoz a Kultúrliga elnöke. Mert meg vagyok győződve, hogy egy liberális magyar kormány a románság kultúráját, politikáját, erkölcseit tiszteletben tartaná. Ennek nem lázítaná csituló gyűlöletét folytonos jograblásokkal. Nem torzítaná el primitív, de őszinte népoktatását, amelynek primitívsége épp oly gyalázat a Magyarországnak, mint a Show-Panama, a parlamentarizmus és a magyar királyi csendőrség szociális működése, és az erdélyi románság hálásan tekinteni a faji öntudat megbecsülését. Marxizmus és faji öntudat. A nem is oly távoli jövendőben az erdélyi magyarok jócskán meg fogják inni a levét ennek a bizarr elegyítésnek. Ebben a hónapban végre hazaérkeznek a Terra Nova expedíció, a British Antarctic Expedition túlélői. Londonban a csoport tudományos érdemei dicsérik. A tragédia annak rendje és módja szerint szőnyeg alá van seperve. Tudnélik az, hogy a nemzeti hősként ünnepelt Scott egy lúzer, mert tavaly csak másodikként ért a déli sarkra, ahol nagy ellenfele Roald Amundsen már több mint egy hónapja kitűzte norvég zászlócskáját. Ennek az apró idegen zászlónak a látványától, amely színeiben, formáiban alig különbözött a brit birodalom lobogójától, a brit csapat lelkileg úgy összeroppant, hogy hamarosan nem csak Scott, de Lawrence Titus Oates kapitány is elpusztult. Oates-t a britek ma is mártírként tisztelik, mert önként választotta a halált. Amikor a hóvihar tépte sátorban világossá vált, hogy a rendelkezésre álló készlet nem lesz elég, azzal búcsúzott társaitól, hogy I'm just going outside, and I may be sometime. Kb. Most akkor kinézek egy kicsit, nem kell várnotok rám. Hát az efféle mondatokat imádják az angolok. A jó britek számára ugyanis nem az elsőbség a legfontosabb, hanem az a megmagyarázhatatlan valami, ami mindig is elválasztotta őket a kontinenstől. Június 8-án Kafka elhatározza, hogy végre megkéri Felis Bauer kezét, és írni kezdi a világ legügyefogyottabb lánykérő levelét. Nem megy túl könnyen. A 20 oldalas levelet csak 16-án fejezi be. Így. Gondolj csak bele, kedves Felis! Mi minden változna meg számunkra, ha összeházasodnánk? Én elveszíteném a legtöbbször rettenetesnek érzett magányomat, és megkapnálak téged, akit a világon a legjobban szeretek. De te eddigi életedet veszítenéd el, amivel úgy szólván tökéletesen elégedett vagy. Elvesztenéd Berlint, a kedves irodát, barátnőidet, apró örömeidet, és a reményt, hogy egy egészséges, vidám, jó férhez menj feleségül, akinek szép, egészséges gyerekeket szülhettél. Akikre, ha jól belegondolsz, tulajdonképpen már régóta vágyodsz. Eme távolról sem lebecsülendő veszteség helyett nyernél egy beteg, gyenge, magányos, hallgatag, szomorú, esetlen, már-már reménye vesztett embert. Ki ne vágná rá erre azonnal a boldogító igent? Kafka érzi, hogy túllőtt a célon. Hezitál. A levelet borítékba teszi. Megállapítja, hogy egy nagyobbra lenne szüksége, keresgél. Aztán kimegy az utcára, és addig tökölődik, míg bezárják a postát. Mire begyullad, és rohanni kezd, hogy elkapja a berlini gyorsvonatot. Útközben beleütközik egy régi ismerősébe, sűrűn kéri a bocsánatot, hogy siet, mert ezt a különös levelet mindenképpen fel kell még ma este tenni a berlini gyorsra. Az illető szórakozottan, hogy különös levél. Kafka kényszeredett mosollyal, mert leánykérő. Velencében ittam a világ legjobb csokoládéját, a Mercerian. Ebben a kis cukrászdában van borhabbal töltött krémes lepény is, amelynek csokoládés a fedőlapja. Miért nem készítik ezt mi nálunk? Érthetetlen, érthetetlen! Írja Kosztolányi, a város szerelmese. 1913 nyarán naphosszat kóborol a velencei sikátorokban. Kedves kávéháza teraszán üldögélve kavargatja a feketéjét, elbámészkodik a San Marco aranyragyogású boltívei alatt, szóba elegyedik a járókelőkkel, megborzong, ha romos kolostorok udvarán váratlanul harsány gyerekzsivaj hasít a napsütötte némaságba, bántja a szemét a fényesre koptatott, több száz éves részkopogtatók mellett hivalkodó vadonatúj fogorvosi névtábla. Velence múltján mereng. A múlt halott. A város él. A régi kopogtatók mellé új névtáblák kerülnek. Villancsengő figyelmezteti a gazdát, ha fogat húzatni vendége érkezett. A San Marco harangtornyában lift röpíti fölfelé a Laguna város látványára kíváncsiakat, és percenként érkeznek autók, vonatok a hajdani szigetre, ahol szent erekéket pénzért mutogatnak a templomokban. Derék városlakók ünnepeken páncélba bújnak, a városon végigvonulva ügyetlenül, de lelkesen hadonásznak középkori lándzsáikkal, és a boltokban igazi régiséget épp úgy lehet vásárolni, mint sorozatban gyártott talmi szuveníreket. A szigetet bekebelezte Európa. A jövő halott, a város él. A Csiki Lapok június 9-i számának tárcarovatában dr. Éltes Gyula, az újság felelős szerkesztője, beszámol szabadságos élményeiről. Világunk járása kimondottan hasznos dolog. Az otthonunktól való önkéntes, kellemes kalandokkal és élményekkel kecsegtető eltávolodás kitágítja látószögünket, egészségesen relativizálja előítéleteinket. Csak semmi elbizonytalanodás. Elvégre tudjuk, hogy kik vagyunk és honnan jövünk. Idegen annyi, mint új. Az újdonságokból meg csak tanulhatunk. Berlin utcái most rendkívül nagy élénkség uralkodik. Jól esik a szemnek az okos, praktikus és körültekintő németek alkotásait nézni. A város között magasan robogó vasútak, a föld alatti és feletti villanyosok, autóbuszok és autotaxik oly nagyszerűen ellátják a méreteiben hatalmas Berlin közlekedését, hogy méltán mindához szolgálhatna, amit dédelgetett Budapestünknek. Sehol sincsen torlódás és fennakadás, mindenki perci pontosággal juthat kitűzött helyére. és hozzátéve azt, hogy a forgalom legalábbis 2-3-szor akkora, mint budapesti, valóban megáll az embernek az esze, hogy ezt a nyüzsgő, hihetetlen forgalmat mit csodás pontossággal bonyolítják le. Minden esetre a célszerű közlekedési eszközökön és intézményeken felül a németek jól neveltségének is sok tudható be. A város előkelő negyede még késő éjjel is nappali forgalmat mutat. Autók ezrei űzik állandóan egymást, oly fényesre csiszolván az utcát, hogy abban este megláthatja bárki magát. Meg is látná magát benne, ha az éj nem közelegne. Hol van ettől kedvenc Petőfi versen bukolikája? A berliniek és a nagyszámú idegen túltesznek Budapest éjjeli életén. Igaz, hogy ebben az időben este 9 órakor is még nappali világosság van. Berlin mozgalmas utcái hűen adják vissza a váltakozó divatot. Ebben is elővezet az állatkultusz. A kiskutyák helyett rókákat cipelnek a hölgyek, és az üzletekben szabotáron kaphatók a mókusok, fehéregerek, tarkapatkányok, zöldbékák, stb. Feltűnő ez különösen a gyönyörű Unter der Linden széles sétányain, hol állandóan nagy tömeg hömpölyög. A nagy női kalapoknak vége. Helyüket felváltották a kis, kerek, pörge kalapok, amelynek élénk virágdíszei is egyszerűbbek elődeiknél. A nőknél is általában az élénk zöld szín a felkapott divat, ami kellemesen hat a szemre. A kirakatok már a harang alakú zöld napernyőket is bemutatják. Utcáról nézve, talán a férfiak még csinosabban öltözködek, mint a nők. A fekete és színes zsakett, a pepita ruhák és kamásli mindenfelé általánosak, élénkebb sárga cipők azonban sehol sem láthatók. Úgy a nők, mint a férfiak közel járnak a 2 méterhez, sőt nem 1, 2 méteren felüli férfi látható, s a kiválasztanók az idegeneket csak ugyan a közepesen jóval felüliek maradnának meg. Éppen ezért a cipőipar igen fejlett, melyből sok kell el, akár csak a müncheni és pilceni sörből. Valóságos kín egy étteremben vizet kapni, mert a nők is literes poharakból isszák a sört, a nemzeti italt. Nietzsche übermensche, csiki szemszögből. Június 8-án II. Vilmos császár jelenlétében átadják az 1916-os berlini olimpiára szánt német stadiont. Az építők 3 évvel hamarabb készültek el vele, mint ahogy tervezték. Lehet, hogy valamit mégiscsak jobban tudnak ezek a régiek? A rózsák háborúja 2 bécsi házasságban. Arthur és Olga Schnitzler óriásikat veszekednek. Schnitzler naplójából. Egy-egy ilyen menet után órákig bénultan heverek a balkonon. Robert Musil 10-én a feleségével tett borzalmas séta után feljegyzi. Márthá nem volt diszponálva, fölösleges szemrehányásokat vágott a fejemhez, amelyektől szabályosan kihűltem. El fogsz hagyni? Utána nem lesz senkim, tudod mit? Megölöm magam, azért is én foglak elhagyni. Márthá nem öli meg magát, és marad. Leo Stein viszont örökre távozik. Hónapokig tartó veszekedés után otthagyja Gertrude nevű húgát a Rue de Fleur 27 szám alatti párizsi lakásukban. Pedig ez a hely az avant-garde központi szalonjának számít, Picasso, Matisse és Braque látogatják, a szombatesti Jour Fix a párizsi új kreativitás legfontosabb gyülekező helye. És a világ első Museum of Modern Artja. Hisz falain szoros egymás mellettiségben Picasso, Matisse, Cézanne, Gauguin, úgy szólván az összes Párizsban megforduló modern európai festő remek művei. Szombat esténként az örökösen didergő Gertrud zsákszerű lenvászon ruhájában a kandalló közelébe tolt, sötétre pácolt reneszánsz karosszékével fogadja a vendégeket. Bátyja a sötét trón karjára támaszkodva előadást tart a modern művészetről az összeseregvett sok tucatnyi vendégnek. Angol arisztokratáknak, német diákoknak, magyar festőnek, francia értelmiségieknek. Gyakran Picasso is tiszteleti teszi legújabb szeretőjével. De egyszer csak Leónak is betelik a négyszögletes pohár. Hugával ellentétben utálja a kubizmust. Alice Toklásszal szemben is komoly fenntartásai vannak, mióta keserűen meg kellett állapítania, hogy a hölgy a húgának nem csak a titkár és szakácsnője, de szeretője is. Leo akkorátusan becsomagolja Renoirokat, Cézanneokat, Gauguinokat és leköltözi Toszkánába. A megüresedett falfelületekre Gertrud azonnal felakasztja Picasso, Braque és Juan Gris kubista képeit. És egy életre megsértődik. Leo békülni akaró leveleire sohasem válaszol. Noha szakításukat igazából ő sem tudta feldolgozni. Thomas Mann a ki tudja hányadik kúrájáról hazatérő Kátiával 3 hetes szabadságra indul Verágyóba a toszkánai tengerpartra. A Hotel Reginában szállnak meg, ahol a varázsló félreteszi a Felix Krull kéziratát, és végre nekiül írni a Varázshegyet. Ignotuszt nem érdeklik a varázslók, állandó rovatában inkább egy jó ízűt diktátorozik. Most már vége van. Tisza István most már nem csak de facto, de hivatalánál fogva is diktátor a Magyarországnak. Kell annak valami okának lenni, hogy a Tisza István diktatúrája nem váltott ki, nem csak forradalmat nem, de még csak komolyabb ellenállás sem. Minden országnak olyan kormányzata van, amilyet megérdemel, ami neki való, amilyet a szíve titkában tulajdonképpen óhajt. Jábana, nincs új a nap alatt. A Csiki lapok titokzatos készülékről tesz említést. Állítólag a magzat nemének megállapítására szolgált. A nemzetek erősödésének és biztos fönnállásának egyik veszedelme az idő előtti gyermekhalál. Ennek a riasztó bűnnek a szolgálatába szegődött az úgynevezett szerencsekészülék, mellyel egy pár lelkiismeretlen kabzsi ember elárasztotta a szegényebb vidékeket. A belügyminiszter mai leíratában figyelmeztet, hogy a szerencsekészülék forgalomba hozatalára engedélyt nem adott, minél fogva a szigorúan büntetendő cselekményt képez. Egy szomorú magyar 1913 nyarán, mielőtt hazaindulna, néhány órára Velence legcsendesebb zugába húzódik, az Örmények szigetére. Kosztolányi magányosan bolyong az örmény paradicsomban. Hol van már a reformkor? Amikor az erre tévedt nemes magyarok, látva az örménypapok múltűző szorgalmát, mindennapi áldozatos munkáját, amellyel népünk történelmi kincseit óvják és várják a feltámadás pillanatát, merték, akarták hinni feltámadásunkat, az idők jobbra fordultát a Kárpát-medencében?